16. A lopakodás. Borik a tűzijátékot figyelte. A fogadó nyitott front részéről viszonylag jól láthattak, mivel a tömeg nagy része a tér másik, a hatalmas császári amfiteátrumra nyíló végén tömörült. Az emberek ámultan csodálták az éjszakai eget bevilágító színpompás fényeket. Guda sötét gondolatokba merült, Nakor viszont mohó figyelemmel és gyermeki örömmel nézte a látványosságot. Boriknak el kellett ismernie, hogy ilyen szépet még ő sem látott, ez messze meghaladta azt, amit a király ceremónia mestere nyújthatott Rillannonban. Sully is megérkezett, és becsusszant a nagyherceg mellé a padra. Elvette az asztalról a rávárakozó sörös korsót. Egyetlen dolog volt, amihez mindőjüknél jobban értett, az információszerzéshez. Lehet, hogy ügyetlen tolvaj volt, viszont kivételes tehetségű koldus, vagyis félúton járt a hírforrások felé vezető úton.
E valami szokatlan történt, mester, súgta.
Erre már Guda is odafigyelt. A zsoldosa helyi tolvajokkal lefolytatott, balul sikerült kapcsolatfelvétel óta komor hangulatban borongott magában. Meg volt ugyanis győződve róla, hogy most már két csoport, a császári katonák és a tolvaj C is aktívan kutat utánuk, és az életükből már csak percek, vagy legfeljebb órák lehetnek hátra. Kezdett beletörődni, hogy egy fityinget sem láthat a Borik által ígért pénzből, nemhogy elkölthesse. Mi történt? Kérdezte.
Számos fontos személyiség járkál ki be a palotából sokkal több, mint amennyit a fesztivál indokolna. Azon kívül futárjelvényeket viselő lovasok vágtatnak ide-oda a felsőváros környékén. Néhány katona felle rohangál, mások meg nem csinálnak semmit. Olyan, mintha valami nagy dolog történt volna. Háború, felkelés, vagy hirtelen járvány. A szokásos forrásokból viszont semmit sem lehet kideríteni. Úgy értem, a karavánvezetők és a hajósok sem tudnak semmit, és a bordélyokból sem szivárogtak ki pletykák. Azon kívül szokatlanul nagy a szolgák jövés-menése a palotában.
Hogy értetted azt, hogy szokatlanul nagy a szolgák jövés-menése a palotában? Ütött szöget Borik fejébe a dolog. Sully megvonta a vállát.
Amennyire én tudom, a nem tiszta vérű szolgák vacsora után általában még éjfél előtt távozni szoktak a várból. Valami miatt viszont most sokan visszamentek, és a főzőházakban égnek a tüzek, mintha több száz embernek kellene ennivalót csinálni. A reggeli készítését viszont általában csak 6-7 órával később szokták elkezdeni.
Borik annak fényében fontolgatta a hallottakat, amit annak idején a kesi politikáról tanult. Nem emlékezett túl sokra, de az egyik tény pont ide illett. A lordok és mesterek galériájának számos tagja itt van a városban. A nem tiszta vérűeket vész tanácskozásra hívták. Az étel arra kell, nehogy megéhezzenek, amíg döntenek. Ha a kíséretüket is beleszámítjuk, több ezer olyan ember van most a fensíkon, akik normális körülmények között nem lehetnének ott. Töprengett egy kicsit, hogy ez segít-e rajtuk valamit. Hogy lehet bejutni a felsővárosba? Az a hosszú út vezet oda?
Megtudhatom, vont vállat Sully.
Azzal lecsusszant a padról és visszasietett a térre, amely tele volt ünneplő polgárokkal. A legtöbb bolt ilyenkor általában már bezárt, most azonban annyi ember tolongott az utcán, hogy nem csak a sörözők, borozók, kocsmák és fogadók maradtak nyitva. Borik kicsit furcsálotta is a dolgot. Olyan csúcsforgalom volt, mint Korondorban, kora délután pedig már 4 órája lement a nap.
Milyen újabb őrültségen töprengsz, bolond? Rázta meg a vállát Guda.
Attól függ, mit talál Sully, felelt a nagyherceg. Csak tartsd nyitva a szemed, nem bukkane fel valamelyik tolvaj, akivel tegnap éjjel a sikátorban találkoztunk.
Ismerve a császári katonákat, jegyezte meg a zsoldos, aki túlélte a kupiban történteket, az most börtönben csücsül. Az őrparancsnok meg azon törje a fejét, mivel vádolja őket, hogy mindet eladhassa a rabszolgapiacon. A császári törvénykezés igazságos, mindenkit egyformán sújt, függetlenül attól, bűnös-e az illető, vagy ártatlan.
Sully távozása óta ólomlábakon járt az idő. Amikor végre visszatért, a koldus fiú zavarodottnak látszott.
Különös mester, de úgy tűnik a felsőváros összes bejárata nyitva van, hogy aki siet, minél gyorsabban járhasson ki be.
Az összes bejárat szűkült össze a nagyherceg szeme. És mi a helyzet az őrséggel?
Senki sem volt annál a 4 vagy 5 kapunál, amit megnézte mester,
felelt a gyerek. Borik felállt, és felhúzta az áll öltözéke részét képező fekete bőrkesztyűt. Az éjszaka folyamán újabb metamorfózison ment át, Ezen a héten a harmadikon, hála Nákor feneketlen zsákjának és a ló eladásból maradt pénznek. Rövid fehér haja ismét sötét színű lett, ezúttal barna, némi vöröses árnyalattal. Továbbá fekete páncélt és köpönyeget viselt. Felületes szemlélő számára a belső légió katonájának látszott. Ha közelebbről megnézték, akkor csak egy névtelen zsoldos volt, aki az ünnepségekre érkezett. Szulin ugyanaz a sivatag lakóköntös maradt, Nákor pedig kék csuhát vett, amely kicsivel kevésbé volt fakó és foltos, mint az eddigiek. Guda nem volt hajlandó változtatni a megjelenésén, fölöslegesnek ítélte, hiszen biztos volt benne, hogy meghalnak. Borik nyaggatásának engedve vásárolt magának egy piros tunikát, bár nem hitte, hogy ebben nehezebben ismernék fel a tolvajok vagy a katonák. Mindannyian felálltak, és Borik elindult a tér túloldala felé. Keresztül verekedve magukat a tömegen, elérték a sugárutat, amelyet még mindig kötélkordon és katonaság vigyázott, nehogy az alsóváros lakói ellepjék, hiszen másnap reggel ezen az úton halad majd a körmenet. A nagyherceg végignézett a most üres utcán, és látta, hogy számos épületben még égnek a fények. Némelyiknek nyitva volt az ajtaja. Egy átsiető férfit megállított egy őr, beszéltek néhány szót, aztán a polgár tovább mehetett, és hamarosan eltűnt az egyik kapuajban.
Azok a fensík oldalába vált épületek valójában a palota részei, magyarázta Szuli. Azokban laknak a legalacsonyabb származású tisztavérűek, és sok ottani házból alagutak vezetnek fel a felsőbb szintekre.
Figyeltek egy ideig, és látták, hogy a katonák mindenkit megállítanak, aki át akar menni a sugárúton. Kicsit túl nagy itt a nyüzsgés, szögezte le Borik. Menjünk, keresünk valami másik utat.
E másik utat, de hová?
Kérdezte Guda, miközben követte a nagyherceget.
Majd meglátod, vágta rá a fiatalember.
Féltem, hogy ezt fogod mondani, felelte Guda.
Borik tovább ment a városrészt, egész délutára árnyékba borító gigantikus platót övező út mentén. Egy nagyobb kereszteződésnél megtorpant, mert megtalálta, amit keresett. Ez az, mutatta a fejével.
Micsoda?
Nézett rá értetlenül Guda.
A túlsó sarkon harcos, felelte Nákor. Hát nem látod?
A túlsó sarkon egy a palotába vájt nyitott végű alagút szája tátongott. Őrök sehol sem látszottak, viszont kibe járkáltak a szolgák. Borik körülnézett, majd gyorsan átbújt a kötél alatt. Hogy átsietett az utcán, szinte várta, hogy valaki rákiabáljon, de a ház tömnyi távolságban álló katonákat alig hanem meggyőzte a sötét páncélja, hogy közülük való. Társai egy lépéssel sem maradtak le tőle, így mindenki azt hihette, hogy vele vannak. A nyíláson belépve egy rámpára bukkantak, amely felfelé vezetett a sötétbe, és 30 méterenként fáklyákat helyeztek el a falán.
És most mit csinálunk?
Érdeklődött Mogorván Guda.
Besétálunk a palotába, felelt a nagyherceg.
És hogy képzeled a megvalósítást?
Tisztára bolond vagyok, hogy nem gondoltam erre hamarabb. Csak kövessetek, és bármi történjék, tegyetek úgy, mintha pontosan tudnátok, hová megyünk. A palotákat és a személyzetüket aztán tényleg ismerem. A szolgák soha semmiről sem akarnak tudni. És ebbe beleértendők a szolgálatban lévő katonák is. A következő emeleten benézett egy oldal folyosóba, de nem látott semmit. Amikor olyan helyen jársz, amit nem ismersz, csak esetlenkedsz ott, meg bámészkodol, így mindenki látja, idegen mi volt adott. Ha kihúzod magad, előre nézel és céltudatosan haladsz egy irányba, a szolgák és az őrség feltételezik, hogy tudod, hová tartasz. Nem fognak megállítani és kikérdezni, mert nem akarják, hogy megbüntessék őket, amiért zaklattak valakit, aki azt teszi, ami a dolga. A tisztektől és az alacsonyabb rangú hivatalnokoktól azonban óvakodnunk kell. A tisztek általában mindenkit megállítanak, akit nem ismernek. Habár most, hogy több ezer idegen mászkál a folyosókon, ez is valószínűtlen. A legkönnyebben egy saját magától eltelt kis hivatalnok kaphat el bennünket, aki beszeretné bizonyítani, mennyire fontos személyiség is ő.
Jól hangzik, bolond, bologatott Guda. De az is jó ötletnek tűnt, hogy lépjünk kapcsolatba a tolvajokkal.
Borik megtorpant. Nézd, most már itt vagyok. Ha annyira félted az életedet azok után, hogy ennyi mindenen keresztül mentünk, miért nem fordulsz vissza? Guda csak egy pillanatig gondolkodott.
Neked köszönhetően, bolond, mind a császári belső légió, mind a főváros tolvajai kutatnak utánam, hogy bedobjanak valami nagyon mély lyukba. Két lábon járó hulla vagyok. Tehát választhatok, hogy visszamegyek, és megvárom, amíg valaki felismer, vagy ideben kapnak el. De még mindig ott az esély, hogy megtörténik a lehetetlen, és végre csinálsz valami értelmeset. Ebben a valószínűtlen esetben akár túl is élhetem, és hozzájuthatok a pénzemhez. Ezért vagyok még mindig itt.
Borik hátra nézett az alagútban, amikor távoli léptek visszhangját hallotta közeledni. Szuli,
Te sem akarsz elmenni? A gyerek ijedten, de határozottan megrázta a fejét.
Ön az én uram, és én a szolgája vagyok, mester. Önnel maradok.
A nagyherceg a koldus fiú vállára tette a kezét, majd Nakorhoz fordult. És veled mi a helyzet, varázsló?
Jól szórakozom!
Szélesedett tovább az isalani vigyora.
Jól szórakozik, tátogott némán égnek emelt tekintettel a zsoldos, de hangosan nem szólt semmit.
Borik intett, hogy menjenek tovább az alagúton. Borik még soha nem látotta a császári palotához foghatót. Az épület tömb akkora volt, mint egy nagyváros, és minden része akkora forgalmat bonyolított, mint egy főutca hétköznapokon. A minden járaton föl lerohangászó ember tömeg segített nekik, hogy ne tűnjenek fel senkinek. Ez idáig helyesnek bizonyult a nagyherceg jóslata, hogy ha úgy tesznek, mintha ide tartoznának, senki sem fogja megállítani őket. A gondot az jelentette, hogy a leghalványabb fogalmuk sem volt, hová mennek. Ha viszont útbaigazítást kérnek, azzal a leleplezést kockáztatják, mert aki jogosan jár a palotában, az valószínűleg tudja, merre induljon. Már több mint egy órája kószáltak a palotában, éjfél is elmúlt, és bár a kes üzleti időszak csak néhány órával korábban zárult, ilyenkor már a legtöbb becsületes polgár ágyba szokott bújni. Borik egy kevésbé nyüzsgőnek látszó épületbe vezette a társaságot, aztán végig egy oldal folyosón, ami alig hanem magánlakosztályokhoz vitt. Rettegve, hogy bármelyik pillanatban rájuk szólhatnak, megkönnyebbültek, amikor egy elhagyatott kertben lyukadtak ki. Guda letérdelt a szökőkút mellé, és ivott a vizéből.
És most mi legyen?
Nézett fel azután sóhajtva. Borik leült a szökőkút peremére. Azt hiszem, körül kellene néznem, de csak akkor, ha kissé lecsendesülnek a dolgok. Levetette köpönyegét és bőr páncélját, mondván. És ha arra megyek, amerre szeretnék, ezt itt kell hagynom. Körülnézve látta, hogy az egyik fal mentén bokrok és páfrányok sorakoznak. Ha ott elrejtőztök, csak akkor vehetnek észre titeket, ha kifejezetten keresnek. Guda már éppen mondani akart valamit, amikor gongszót hallottak a távolból.
Mi volt ez?
Pattant fel. Néhány másodpercen belül újabb gong zengett fel, majd még egy. Hamarosan már mindenhonnan gongokat hallottak, a folyosóról pedig lázas rohangálást. Borik megragadta a páncélját, és fejest ugrott az egyik bokorba. Társai is mellé kuporodtak. A fenébe, csak nem minket keresnek, csodálkozott. Guda kikukucskált a jótékonyágak közül.
Nem tudom, de ha átvésülük a kertet, biztosan megtalálnak. Csak egy kijárat van.
Borik bolintott. Várunk. Erland és Sarana azonnal felébredtek, amikor elkezdtek zengeni a gongok. Nem aludtak mélyen, inkább csak szúnyókáltak egyet szeretkezés után. Lágy külseje ellenére a lány fiatal és egészséges volt, ráadásul tökéletes kondícióban, így komoly kihívást jelentett a nagyherceg számára. Erland kimerült, mire befejezték, és olyan jól esett ez a fáradtság, hogy nem is kívánt más, mint hogy minél tovább tartson. A lány reakciója azonban rögtön elsöpörte édes gondolatait.
Mi ez?
Kérdezte a fiatalember. Saranna kipattant az ágyból, és ráordított a függönyt félrehúzó szolgálókra.
Udvari öltözetet!
Amíg Erland összekotorta ruháit, a szolgák már fel is adták a nagyhercegnőre szoknyáját és mellényét, miközben a lány bekapcsolta a szoknyát rögzítő övcsatot, odaszólt.
Ez riadójelzés, parancs, hogy zárják be a felsőváros összes kapuját, azt jelenti, valami nagy baj van.
Erland sietve befejezte az öltözködést, és amikor kész volt, mindketten elhagyták a kertet, és besiettek a fiú lakosztályába. A lányra már várt a tiszta vérű udvari testőrség és a belső légió fekete páncélú katonáinak vegyes csapata. Meghajoltak, és a vezetőjük megszólította a nagyhercegnőt.
Fenség, a lakosztályában a szolgálói tájékoztattak, hogy itt találjuk. A császárnő megparancsolta, hogy vezessük önt hozzá.
Sarana biccentett. Amikor azonban Erland is elindult velük, az egyik légionárius megszólalt.
Erre a fickóra nem vonatkozik a parancsunk, fenség!
Saranna megpördült, és kis híján leköpte a katonát.
Még hogy erre a fickóra?
Aztán Erlandra mutatva folytatta.
Ő a Sziget Királyság trónörököse. Királyi fenség!
Hangja parancsolóvá vált, arca pedig kipirult a dűtől, szinte üvöltött a légionáriussal.
Úgy szólítja őt, ahogyan Avari bácsikámat, mert egyenlő rangban állnak. Ez parancs!
A nagyherceg megdöbbent a lány dükkiterése láttán, és azon az erőszakosságon, amellyel kifejezte magát. Szinte várta, hogy a hercegnő bocsánat kérésre szólítja fel a katonát, de ehelyett csak intett, hogy indulhatnak. Erland látta, hogy a tiszta elsápadt, és verejték gyöngyözik a homlokán, úgyhogy nem irigyelte a mai estéért. Mire azonban befordultak a sarkon, Sarana hangja ismét édes volt, mint a méz.
Feltételezem, hogy ez is amiatt a szerencsétlen ügy miatt történt apád hadseregével. Kétlem, hogy valami igazán veszélyes dologról lenne szó. Itt a felsővárosban biztosan nem.
A nagyherceg megpróbálta ezt az édesen mosolygó kislányt, aki mellette sétált, összeegyeztetni az ordítozó hárpiával, aki egy perccel ezelőtt a sárga földig lehordott egy katonatisztet, de nem sikerült. Beléptek abba a palota szárnyba, amelyben a fény udvara helyezkedett el, a kormányzás hivatalos csarnoka. Erland még sohasem járt itt, mert a császárnő eddig mindig az audiencia csarnokban fogadta. Most azonban Kes kormányának székhelyén állt. Ide soha nem hatolt be a sötétség, mert a termet 1000 csillárral szerelték fel, amelyek mindegyikében 20 gyertya égett. A helyiség szinte ragyogott, nappali világosság honolt, csak hogy árnyékok sem voltak, mert míg a napfény egyetlen irányból érkezik, itt 20 000 fényforrás világlott. Még amikor az udvar összeült, akkor is folyton munkások dolgoztak idebent, akik sorban leengedték a csillárokat és kicserélték bennük a leégett gyertyákat, mert a fény udvarában soha nem lehetett sötét. Végig siettek a hosszú bejáron, el az összesergelett udvari hivatalnokok és a császári légió tisztjei mellett. A tömeg élén Aber Bukár kutyalégióinak fő tisztjei álltak. Aranylevelekkel díszített trónusán, aranyszálakból szőtt párnáin pedig ott ült a császárnő. Körülötte pedig fél körben emelkedő székeken várakoztak Kes összegyűlt fejedelmei a lordok és mesterek galériáján. Miközben Erland megközelítette a trónt, egyre újabb és újabb fő nemesek siettek be és foglalták el helyeiket. A terem halk beszélgetéstől zsongott és nem kívánt látnoki tehetséget, hogy az ember észrevegye a félelmet a hangokban. Valami szörnyűség történt és a csarnokban mindenütt találgatások folytak. Amikor Sarana és Erland az emelvény lábához ért, a császárnő ceremónia mestere koppantott vasatbotjával. A bot tetejé díszítő solyom szinte le akart ugrani a karmai között tartott napkorongról.
Figyelem! Csöndet kérek! Eljött ő! Eljött ő! Úrnőnk, aki maga Kes! Ítéletet ül!
Hirtelen mindenki elhallgatott. A császárnő intett Saranának, hogy menjen föl a 12 lépcsőfokon. A lány bizonytalanul engedelmeskedett. Ilyen még soha nem fordult elő, mivel a császárság hagyományai szerint kizárólag a ceremónia mester mehetett fel az emelvény lépcsőjén, és neki is egy fokkal lejjebb kellett maradnia, hogy továbbíthassa az uralkodónak azokat az iratokat, amelyekre szüksége lett. Sarana megtorpant az utolsó lépcsőn, de a nagyanya intett neki, hogy lépjen közelebb. Amikor unokája odaért és térdre borult, Lakeisha, a nagy Kes birodalom császárnője, átölelte őt és zokogni kezdett. A csarnok döbbent némaságba borult, mivel ilyesminek még soha senki nem volt tanúja. Végül az idős asszony eleresztette zavarodott és ideges unokáját és felállt. Mélyet lélegzett, hogy visszanyerje az önuralmát, majd felkiáltott.
Tudja meg mindenki, hogy gyilkosság történt a házamban.
Ismét könnyek kezdtek csorogni ráncos arcán, de a hangja nem csuklott el.
Leányom halott.
Az egész hallgatóság felhördült. A lordok és mesterek galériájának több tagja a többiekre nézett, hát ha rosszul értették.
Igen, zokogott az uralkodó. Szohiánát elvették tőlem, őt, aki utánam következett volna a trónon, elszakították a fénytől.
Aztán Lakeisha hangja dühösre váltott.
Elárultak bennünket. Szívélyesen fogadtuk házunkban azt, aki elárult bennünket, és aki azt szolgálja, aki porba akar sújtani minket.
Erland a terem földszintjéről figyelte az eseményeket, és amikor a császárnő pillantása rászegeződött, körülnézett, hol lehetnek a társai. James és Gamina a hatalmas csarnok hátuljában állt, láthatólag őrizet alatt. Hirtelen Gamina szólalt meg a nagyherceg elméjében.
James szerint ne mondj semmit, bármi történjék. Azt hiszi...
Mielőtt befejezhette volna, a császárnő felsikoltott.
Erland! A Kondoin ház nagyhercege! Hát csak azért jöttél országunkba, hogy gonoszságokat művelj?
Erland nagy levegőt vett, aztán nyugodtan csengő hangon így szólt.
Kérlek, beszélj világosan, Lakeisha!
Az, hogy a nagyherceg nevén szólította a császárnőt, nem maradt hatás nélkül a Kes nemesekre nézve. Ezzel kinyilvánította igényét, hogy továbbra is a sziget királyság trónörököseként kezeljék. A fiú tudta, hogy történjék bármi. Rangja és diplomáciai mentessége némi védelmet nyújt számára. Pontosan tudod, mire gondolok, Viszály gyermeke. Vett mély lélegzetet a császárnő Erlandra pillantva. Leányom Soyana, aki követett volna engem a trónon, holtan fekszik a hálószobájában, mint azt ön is jól tudja. Az ön egyik honfitársa ölte meg. A nagyherceg ismét körülnézett, de nem találta, akit keresett. Az uralkodó pedig folytatta. Leányomat meggyilkolta az az ember, akit ön hozott a házunkba, és ha bebizonyosodik, hogy az ön parancsára tette, az ön rangja és pozíciója mit sem ér?
Locklear, suttogta Erland.
Igen, kiáltotta a császárnő. Locklear báró elmenekült az éjszakába, miután végrehajtotta véres tettét. A palotát lepecsételtük, és megkezdődött a kutatás. És amikor elénk hozzák, végre megtudhatjuk majd az igazságot. Most pedig takarodjon a szemem elől, egész életemre elegem van a sziget királyság népéből.
Erland mereven megfordult, és méltóság teljesen kilépdelt a teremből. Amikor az ajtóhoz ért, az őrökkel körülvett James és Gamina felzárkozott mögé. Egyetlen szót sem szóltak, amíg a grófi pár rendelkezésére bocsátott lakosztályba nem értek. Akkor a nagyherceg megfordult, és ráparancsolt az őrség kapitányára.
Adjanak magunkra!
Mivel a fáradt férfi tétovázni látszott, Erland előre lépett és ráordított.
Hagyjanak magunkra! Most azonnal!
Nagy uram, hajolt meg a kapitány, és kiparancsolta embereit a helyiségből. Erland mentálisan Gaminához fordult.
Meg tudnád találni Lokit?
Megpróbálhatom,
felelte az asszony, behunyta a szemét, és egy kis ideig mozdulatlanul állt, aztán döbbenten fölpattant a szeme.
Borrik,
mondta hangosan.
Mi?
Csodálkozott Erland. A nő ismét kényszerítette magát, hogy csak társai elméjében szólaljon meg.
Egy pillanatig, csak egy pillanatig azt hittem...
Rövid szünet után folytatta.
Nem tudom, mi lehetett az. Egy szemvillanásnyi időre észleltem egy ismerős mintázatot, aztán amikor felismertem, mármint úgy tűnt, hogy felismertem, eltűnt.
Eltűnt? Érdeklődött James.
Biztosan egy varázsló volt az. Csak egy mágus képes arra, hogy ilyen gyorsan és tökéletesen elrejtse előlem a gondolatait.
Majd szomorúan hozzátette.
Nem is lehetett, Borrik. Itt a palotában semmiképpen sem. Fáradt vagyok, és félek. Biztosan valami ismerőset találtam a mintázatban, és rossz következtetést vontam le belőle, mielőtt megbizonyosodhattam volna. Tovább keresem Locklear-t.
A két férfi leült egy diványra, és a mozdulatlanul álló csukott szemű Gaminát figyelte, aki gondolataival körbejárta a palotát, és a Locklear-t jelentő ismerős mentális mintázat után kutatott. Erland közelebb húzódott Jameshez, hogy halkan beszélgethessenek, és ne zavarják meg az asszonyt a koncentrációban.
Neked sikerült találnod valamit? Kérdezte James azon szándékára utalva, hogy kisúran és körülnéz a palotában.
Semmit. Túl nagy ez a terület, suttogta gróf.
Apád palotája tizedekkora sincs, és ott is teljes egy hónapig tartott, amíg a titkos folyosók többségét megtaláltam.
Azt hittem, talán találsz valamit, sóhajtott fel Erland.
Én is, osztozott a csalódottságában James. Alig szóltak valamit, csak ültek és vártak, hogy Gamina befejezze a kutatást. Közel fél órába telt, mire az asszony ismét felnézett.
Semmi,
mondta halkan.
Semmi nyoma, kérdezte Erland.
Semmi, felelt a nő. Nincs a palotában, semmelyik részén.
Erland nekidőlt a fal mellett elhelyezett párnáknak.
Azt hiszem, nincs más dolgunk ma éjjel, mint hogy várunk, mondta végül, majd szó nélkül felállt és magára hagyta a házaspárt.
Borrik kis hián kiugrott a bokrok közül. Mi a? Kezdte, de Guda visszarántotta még mielőtt az ajtónál álló örök észrevehették volna. A riadó megszólaltatása után 5 perccel már mindenfelé katonák járkáltak, de mind egy irányba siettek, fehér szoknyás, tiszta vérű palota őrök és fekete ruhás légiósok egyaránt. Borrik nem tudott másra gondolni, mint hogy végül valakinek csak gyanús lett a kíséret nélkül kóvájgó különös csoport.
Mivel próbálkozol? Kérdezte Guda.
Csak egy pillanatra úgy hallottam, mintha valaki beszélne hozzám a hátam mögül, suttogott vissza a nagyherceg.
Ez varázslat volt, vigyorgott rájuk Nakor.
Mi?
Szólalt meg a zsoldos és Borrik egyszerre.
Varázslat? Valaki átkutatta a területet. Amikor a te elmédhez ért, egy pillanatra megtorpant.
Honnan tudod? Pislogott szavartan a fiatalember. Nakor ügyet sem vetett a kérdésre.
De én megoldottam, most már nem találhatnak rád.
Borrik már éppen tovább akarta erőltetni a dolgot, amikor egy csapat légiós érkezett, és
elkezdték szisztematikusan átkutatni a kert bokrait. Guda lassan, módszeresen előhúzta a kardját, hogy azonnal az őrre ugorhasson, ha az félrehúzza az ágakat, amely mögött kuporogtak. Amikor a katonák már majdnem odaértek hozzájuk, Nakor felpattant.
– Háhó!
– kiáltotta. A legközelebbi őr kis hián hanyatt esett ijedelmében, amikor a különös cingár őrült a nyakába szakadt. Aztán Nakor ugrándozott egy kicsit, amíg oda nem szaladt az összes katona. Borik szeme hitetlenül elkerekedett, amikor ismét lődni látta a jelenetet, amelyben a varázslót megismerte. Mert bármilyen közel is volt valaki Nakorhoz, a fürke kis emberkét lehetetlen volt megfogni. Először az egyik őr, aztán egy másik már-már elkapta, de a virgonc Isalani mániákusan vihorászva elszökkent előlük. Kétszer átvetődött az egyik férfi karja alatt, kikerült egy másikat, és elrobogott egy harmadik mellett, mielőtt bárki rájöhetett volna, mi történik. Amikor meg akarták fogni, elbukfencezett a lábak között, ha megpróbálták elgáncsolni, szaporán felpattant a levegőbe. Az utána tapogatózó kezek mindig csak a semmit markolázták. Gúnyos huhogó kacajával pedig úgy felbosszantotta a katonákat, hogy azok minden taktika nélkül igyekeztek minél hamarabb elkapni őt. Végül egy értelmesebb őrmester parancsára a légionáriusok körülvették Nakort. A kisemberke ekkor belenyúlt a zsákjába, és előhúzott egy mogyoró nagyságú tárgyat. Amikor az őrök rárontottak, ledobta a földre. Amint a tárgy földet ért, vakító fény lobbant, majd csípős kénes szagú fehér felhő emelkedett fel. Ugyanolyan szaga volt, mint amit Borika Yellow Gabe börtönében érzett. A pislogó, zavarodott katonák egy pillanatig csak álltak ott, aztán észrevették, hogy Nakor már nincs a kör közepén. Gonosz kacajára megfordultak, és látták, hogy a fürge Isalani már a folyosóra vezető ajtónál áll. Éleset füttyentve hívta az őröket maga után, majd megiramodott a palota belseje felé.
– Hogy csinálta ezt? – álmélkodott Guda.
– Szerintem tényleg varázsló – suttogta Szuli.
Borik felegyenesedett. Azonnal visszajönnek, amint annak az őrmesternek eszébe jut, hogy mások is lehetnek itt, mert még nem fejezték be a kert átkutatását. Új búvóhelyet kell keresnünk, mégpedig gyorsan. Gyerünk!
Hát az egyik hely ugyanolyan jó a halálra, mint a másik bolond, morogta gúnyosan a zsoldos.
Borik egy hosszú pillanatig merőn nézett a férfira.
A cél az, hogy ne halljunk meg Guda, mondta hűvösen.
Ezzel nem vitatkozom, mondta meg a vállát a másik. És most hová?
A nagyherceg kinézett a folyosóra. Ellenkező irányba, ahonnan az a sok katona jött. Ha mögéjük kerülünk, átjuthatunk oda, ahol már kutattak, és így időt nyerünk. Azzal nem várt több megjegyzésre, hanem egyszerűen kilépett az ajtón, és nyugodtan elindult, mintha pontosan tudná, mit csinál. Azt kívánta, bár csak tényleg tudná. Ellen merengett. Az egésznek nem volt értelme. Az elmúlt két nap történtek annyira valószínűtlennek tetszettek. Egy pillanatig sem hitte, hogy a császárnő tényleg azt gondolja, azért jöttek a palotába, hogy ilyen dúlást vigyenek véghez. Nem volt indíték, ok és magyarázat. Eltekintve egy nyilvánvalótól, bárki is próbált háborút szíteni a királyság és a császárság között, megint ezzel próbálkozott, és ezúttal biztosra akart menni. Az az egyetlen megoldás kínálkozott, hogy a csel szövény értelmi szerzője addig akar szakítást provokálni, amíg minden gyanúsított a palotában tartózkodik az ünnepségek miatt. Erland azt kívánta bárcsak ismerni azok listáját, akiknek érdekükben áll ilyen őrültséget szabadítani a két országra, mert akár saját kezüleg is elvitte volna az illető férfiút, vagy asszonyt, tette hozzá magában, hiszen az udvarban az asszonyok is épp oly veszedelmesek, mint a férfiak. A császárnő színe elé gúzsba kötve. Eljátszott a gondolattal, hogy megírja Saranának, semmi köze az édesanyja elleni merénylethez. Aztán úgy döntött, nem érdemes ezzel fárasztania magát. Még ha személyesen döfte volna bele a kést, vagy szórta volna a kupájába a mérget, akkor is az ártatlanságát bizonygatná. Ekkor belé hasított a gondolat, vajon hogyan halt meg Soyana hercegnő? És ha már Locklear-t gyanúsítják, ő hol lehet? Hiszen ő nem egyszerű besurranó tolvaj, a királyság főnemese, a krondori nagy hercegi udvar bárója. Még ha veszekednének is, bármilyen hevesen, Locklear sohasem bántana egy nőt. Erland tudta, hogy most a báró játssza a bűnbak szerepét, de hogyan tudják ezt bebizonyítani? Mia lépett be, és finoman meghajolt.
Erland, mondta halkan, a császárnő elrendelte, hogy házi őrizetbe vegyenek a lakosztályodban.
Hogy merészeli? Csattant fel a fiú dühösen. Még ő sem szegheti meg a diplomáciai mentesség hagyományát. Mia leült a nagyherceg mellé.
Elveszítette a lányát. A tanácsadói fékezni igyekeznek, hiszen tudják, hogy amennyiben a király engedélye nélkül bántani mert téged, vagy a társaidat, számíthat a megtorlásra, és egyetlen nagykövet sem teszi be a lábát többékesbe.
A nő sóhajtva ölelte át Erland vállát.
Egy-két napon belül úgyis meggondolja magát, addig is meglátogathatod a barátaidat, de csak őrök kíséretében hagyhatod el az épület szárnyat, és velük is csak azért, hogy visszatérje a császárnő színe elé, ha ismét látni kíván.
Hogyan ölték meg a hercegnőt? Miának könnybe lábadt a szeme, de végül mégsem sírta el magát.
Eltört a nyaka.
Eltört, húzta össze a szemét Erland. Valami eséstől, vagy ilyesmi?
Nem,
rázta meg a fejét a nő.
Az egész tele volt zúzódásokkal. Valaki elroppantotta a gerincét.
Mia, ez fontos, erősködött a nagyherceg. Loklir nem ölhette meg az unokatestvéredet. A nő néhány pillanatig Erland arcát tanulmányozta.
Hogy lehetsz ebben ilyen biztos?
Loklir nem olyan férfi, aki bántana egy nőt. Még ha oka van rá, akkor sem, kivéve persze, ha a saját életét védi. De nézd, még ha... kereste a szavakat. Ha valami miatt saját magához méltatlanul viselkedett volna, akkor sem folytogatta volna Szoljánát. Ő vívó, ezért a kardját vagy a tőrét használta volna. Képzett harcos, de nincs meg az ereje hozzá, hogy eltörje valaki nyakát. A hercegnő nem volt törékeny asszony. És ha olyan, mint a lánya, lágy idomai alatt rengeteg erő húzódott.
Szoljána erősebb volt, mint amilyennek látszott.
Bolintott Mia.
A császárnő vonaláról az összes rokonom ilyen. Lágynak látszanak, de nem azok.
Egy pillanatnyi hallgatás után folytatta.
De ha nem Loklir ölte meg, akkor kicsoda? Egyáltalán miért nincs itt a báró?
Attól tartok, mindkét kérdésre ugyanaz a válasz, mondta Erland. És ha igazam van, a történtekkel kapcsolatban Loklir nagy veszélyben van, ha nem halott már is.
Azt hiszem, tudok valakit, aki segíthet,
jelentette ki a lány. Ki az?
Lord Niromé. Ő mindig hajlandó meghallgatni az észérveket. És most, hogy a nagyhercegnő halott, még nagyobb lesz a széthúzás a lordok és a mesterek tanácsában. Sokan hajlandóak lettek volna Szoljánát elfogadni következő császárnőként. Olyan fiatal lánynak azonban, mint Sharana, többségüknél nincs esélye. Niromé igyekszik majd enyhíteni a feszültséget az udvarban, és ha gyorsan megtaláljuk a gyilkost, az sokat segíthet.
Azon tűnődöm, töprengett Erland. Vajon ki áll Ávári mellett?
A Lord Ravi, és mindazok, akik félnek a matriarchátustól. Sokan azonban csak azért támogatták Szoljánát, mert ő volt az idősebb, és ezek most Ávári ügye mellé állnak. Nem tudok olyan indokot, ami miatt nem neki kellene trónra kerülnie.
Menj, nézd meg, ide tudod-e hozni Niromét, kérte a nagyherceg. Véget kell vetnünk ennek az őrültségnek, mielőtt még több vér folyna. A lány távozása után Erland hátradőlt. Beunta a szemét, megpróbálta maga elé képzelni Gamina arcát, és üzent neki. Egy perc múlva elméjében megszólalt a nő hangja.
Igen, Erland, mi történt?
Megtennéd, hogy James-el együtt átjössz hozzám? Azt hiszem, korai még alvásra gondolni. Rengeteg megbeszélni valónk van. Néhány pillanatnyi szünet után Gamina azt mondta.
Már megyünk is.